értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.
Hang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Erdei Edit Zsuzsánna.
Köszöntöm hallgatóinkat a 30 év remény sorozat keretében. Mai külön műsorunk meghívottja Miholcsa Gyula, filmes szakember, operatőr, rendező, a Marosvásárhelyi 89-es decemberi események egyik fotós krónikása. Miholcsa Gyula egyike azon nagyon kevés marosvásárhelyi fotósoknak, filmeseknek, akik megörökítették a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás momentumait, a december 21-i utcai felvonulás momentumait, és a másnapi, a december 22-i eufórikus hangulatot is. Köszöntöm vendégemet, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz, köszöntök minden kedves hallgatót, akit érdekel az, hogy mi történt ezelőtt 30 évvel.
A műsorban felidézzük azt a korszakot is, persze nagyon röviden, amely a decemberi eseményeket, a forradalmat követően rendszer szinten lezárult. Megismerhetjük a dokumentumértékű fényképek, az akkor készült fotók történetét, megtudhatjuk, hogyan élte meg, hogyan élte át az objektív mögött álló fotós azokat a történelmi momentumokat, és hogyan látja most az akkori eseményeket. Miholcsa Gyula jóvoltából egy rendkívüli és különleges élményben is részünk lehet. Egy olyan hangfelvételből is részletet hallunk, amely az 1989. december 21-i utcai demonstráció felvonulás hangulatát és a lövöldözések hangját is megörökítette, rögzítette. Ez a dokumentumértékű hangfelvétel először hangzik el a nagy nyilvánosság előtt, itt a rádióban. Indítsunk ezzel a felvétellel, amelynek révén mi magunk is becsöppenhetünk abba a forradalmi hangulatba, ami 89. december 21-én itt Marosvásárhely utcáin is volt. Kunói, gyertek velünk, ezt harsogta a felvonuló tömeg Marosvásárhely utcáin. Hogy került hozzád ez a hangfelvétel, Gyula?
Én akkor a Marosvásárhelyi Filmklub tagja voltam, Sederek Ervin bácsi által vezetett filmklub tagja, és amitán Ceausescu megbukott, utána egy ismeretlen személy hozta be a filmklubhoz ezt a hangfelvételt, és ideadta nekünk, a kezünkbe nyomta, használjuk, és el is húzta a csíkot. Talán nem is mutatkozott be, nem mondta el, hogy ki, talán még félt attól, hogy ilyen hangfelvételt készült, még bennünk volt az a félelem, hogy vajon tényleg megváltozott minden.
Tehát még januárban is ezt érezhette az, aki a felvételt készítette.
Igen, és azóta megvan ez a hangfelvétel, és most kazettán mágneses szalagon volt, ugye, mert akkoriban csak az volt, és most áttöltöttem meg a számítógépbe, és úgy tudjuk meghallgatni.
Te őrizted meg a filmből ezt a felvételt.
Igen, és nagyon-nagyon köszönöm annak az illetőnek, hogy ezt ideadta nekünk, hogy most 30 év után is fel tudjuk idézni azt a hangulatot, ami ott volt.
Talán ő is hallgatja most ezt a műsort.
Hát ha betelefonál, hogy megköszönjük és bemutatkozzon, hogy ki az, akinek eszébe jutott, hogy megőrizze, hogy felvegye a hangot.
Érdekes, hogy annyi idő után sem jelezte, hogy tőlem van egy ilyen felvétel, vagy én voltam az, aki elküldtem.
Az történt, hogy utána hamarosan megszűnt a filmklub, ott az egész szakszervezetek háza felbomlott, és akkor már azt hiszem, hogy szegény nem tudta, hogy hol menjen, hogy hol talál meg minket.
Mondjuk el persze nagyon röviden, hogy a felvétel valahol Marosvásárhely főterének az alsó részén, valahol ugye a postapalotaként
az új postapalota
körül készülhet. Tehát valószínű, hogy ott az egyik lakás ablakában rögzíthették, mert hogy a felvonulók zaja és a felvételen is ez jól követhető hangilag, hogy az elején úgy csendes, de ahogy közeledik a tömeg egyre erősebb.
A negyed felől közeledett a hosszú utcán a tömeg, és utána bekanyarodott a főtér felé.
Ez hány órakor volt december 21-én?
Ez délután, ez a kora délután. Kora délután.
Tehát azok, akik kimentek az utcára, végigmentek a hosszú utcán.
Igen, és kiabálták a Hajdickunajt, és akkor az emberek mentek le házakból, tömbházakból, csatlakoztak, és úgy vastagodott a sor.
Mekkora tömeg volt akkor az utcákon?
A hosszú utcát láttam én, mert az pont előttünk ment el, és én is onnan hallottam ezt a gyülekezést, hogy az emberek mentek a főtér fele. Hát talán 1-2000 már volt.
És a gyárakból.
Az egy másik csoport volt, az
a Dózsa-György utcából jöttek, a főtér irányába.
Azt is láthatjuk, azt a felvételt, ugyanis a YouTube-ra fel van téve, hogy jönnek onnan, hogy gyülekeznek ott az emberek, és hogy jönnek a főtér felé.
És ebben a tömegben főként kik voltak jelen, ezt mennyire lehetett megítélni akkor?
Hát én azt hiszem, hogy az egyszerű emberek, de meg lehet, hogy nem csak ők.
Fiatalok, igen.
És ugye ők a lelkesek, akik kimertek menni az utcára, és elmertek indulni a főtér felé.
Ugye azokról a ma dokumentumértékű fotókról is beszélünk, amelyeket te készítettél december 21-én, és az nem volt egy kis dolog, hiszen december 21-én bizonyára mindenki rettegett, azok is, akik bátorításként mondták, hogy gyertek velünk, Hajdickunaj, de bizonyára mindenki félt. És hát fotósként, filmesként sem volt egyáltalán könnyű helyzete annak, aki kimerészkedett az utcára, és rögzítette azokat a momentumokat, de még mielőtt ezeknek a fotóknak a történetéről beszélnél, nagyon röviden mondd el, hogy te magad hogy élted meg a december 21-e előtti időszakot? Pedagógus voltál, tanárként dolgoztál itt Marosvásárhelyen. Hogy emlékszel vissza rá, mi foglalkoztatott téged?
Én a 80-as években voltam fizikatanára mezőgazdasági liceumban, és én ott már éreztem, nagyon nyomasztó volt az a rendszer. Főleg ez a kommunista rendszer a 80-as években már nagyon durva volt, nagyon bekeményített, nagyon lecsökkentette a szabad mozgást, a szabad gondolkodást is, és az már nagyon-nagyon nyomasztó volt. Én, mint tanár kerültem ebbe a helyzetbe. Egyetemista koromban már, és még előtte egy évet voltam katona, már ott volt problémám a szekuritátéval, ott járt a szám, kihallgattak, és dossziét is nyitottak. Ezt utólag tudtam meg, amikor kivettem a szekus dossziémat, akkor láttam, hogy ott beszámolók voltak, írtak rólam az egyetem közben is. Tehát ott már megfigyeltek. És ezt éreztem is, ezt a nyomasztó hangulatot. Ugyanez volt az iskolában tanárként, és akkor, mint tanár, eldöntöttem, hogy na, akkor én még azért is ellenszegülök, és az ellenszegülés abból állt, hogy kihasználtam, hogy a mezőgazdasági iskolában a fizika igazából nem kellett sok emberek felvételére, nem olyan szakra mentek, és akkor szabadságom volt, hogy nem kellett én pont az egész tankönyvet leadjam, hanem az időt arra használtam, hogy megtanítsam gondolkozni. Ugyanis az egész tanügyi rendszer, az egész kommunista rendszer arra állt rá, hogy az emberek agyát kimossa. Ne gondolkozzanak önállóan, hanem mindenki azt csinálja, amit a pártunk mond, és ennek próbáltam ellenszegülni, és úgy tartani a fizika órákat, hogy éppen, hogy megtanítsam őket önállóan gondolkodni.
Fogékonyak voltak erre az nagyon, akkori diákok?
Nagyon, nagyon, és ezt onnan is tudom, hogy most utólag Járom Erdélyt, ugye, mint a Bukaresti TV magyar adásának munkatársa, Járom Erdélyt filmezni, sokkal találkozok, és elmondják, hogy ezt nagyon értékelték, hogy teljesen másképp csináltam, mint a többi tanár.
Mikor kapcsolódtál be a Szakszervezetek Háza fotófilm klubjába?
Már ott a Temesváron az egyetemen megismerkedtem a diaporámával, ami ilyen diapozitív vetítés zenére, és ahogy Vásárhelyre kerültem 1980-ban, az első dolgom az volt az iskola után, hogy felmentem a Szakszervezetek Házába, a fotóklubba, hogy keressek, mert hallottam, hogy van valaki, aki diaporámával foglalkozik, és pedig Kerekes Péter. És akkor őt kerestem, hogy tanakodjak vele, és mondjam el neki, hogy én is szeretnék ilyesmit csinálni, és azt mondták, hogy ott szemben van a filmklubba. És átmentem oda, és akkor odaragadtam. Ez 1980-ban volt, és egész 89-ig ott a filmklubba ott tevékenykedtem, ugyanis a diaporáma közelebb áll a filmhez, mint a fényképhez. De akkor utána már nagyon megszerettem a filmezést, és amatőr filmesként is filmeket is készítettem.
Mennyire volt szabad a légkör a filmklubban?
Hát úgy szabadnak tűnt, de mindenki érezte, hogy nem szabad semmi olyasmit szólni, beszélni, hanem semleges dolgokat. Ha valami komolyabb mondani valunk volt, akkor ketten félrehúzottunk, és tudtuk, hogy a falaknak is fülük van, és vigyáztunk erre.
Amúgy jelen volt a cenzúra is a ti munkátokat
konkrétan
illetően?
Nem. Konkrétan nem. Hagyták, hogy de öncenzúra működött bennünk, mert tudtuk, hogy ha valami nagyon kicsit olyasmit csinálunk, rendszerellenes dolgot, akkor minket vesznek elő.
Igen, akkor, hát ez akkor, működik a legtökéletesebben, az öncenzúra,
igen,
a megfélemlítés
hatása. Nem a filmet veszik elő, hogy miért olyan csináltam, hogy engem, hogy mit akarok, és miért vagyok rendszerellenes.
Milyen filmeket, fotókat készítettél?
Művész játékfilmeket, amikben végig ezeket a gondolataimat öntöttem bele olyan formába, hogy csak aki a sorok között tud olvasni, az lássa meg és vegye észre. Ott is ez a kommunista elleni, a rendszer elleni gondolkodásom és gondolataimat próbáltam formába, a filmes formába ölteni, úgyhogy a cenzúra ne vegye észre, de aki, ahogy mondom, tud a sorok között olvasni, az vegye észre.
Amúgy magának a rendszerváltásnak a gondolata, hogy a kommunizmus megbukhat, az a rendszer véget érhet. Ez a gondolat mennyire foglalkoztatott, vagy mennyire láttad ennek az esélyét, hogy ez bekövetkezhet?
Végig foglalkoztatott ez a gondolat egész életemben, reggeltől estétől reggelig, de a 80-as évek második felébe pláne úgy láttam, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy ez a rendszer, ez belülről nem tud megbukni. Vagy kívülről jönnek az amerikaiak és felszabadítanak, de azt tudjuk, hogy nem fog megtörténni, mert 56-ban is várták a forradalmárok az amerikaiakat, ugye nem jöttek. Tudtuk, hogy itt sem fognak jönni, és a 80-as évek végére már bennem az az életérzés alakult ki, hogy itt ez nem tud megváltozni.
Milyen érdekes, hogy azért nagyon sok visszaemlékezésben ez visszacseng, ez egybecseng, hogy mindenki valahol a lelke mélyén erre vágyott, hogy szűnjön már meg, hogy érjen véget a sötét diktatúra, a megfélemlítés, a félelem maga, de hogy ebben igazán nem bíztak az emberek.
Nem, én az volt, lett volna még egy megoldás, hogy kiszökni az országból, ugye, amit sokan megpróbáltak. Nekem nem volt annyi bátorságom, hogy neki vágjak a zöld határnak, mert tudtam, hogy elkapnak, akkor majdnem agyonvernek, hanem teljesen agyonvernek. És akkor törtem a fejem, hogy azért mégis mi történhet itt, és jött egy utolsó gondolat, jött pontosan decemberben, 1989. december elején. Akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy hát ennek csak úgy lehet vége, hogyha önmagát elpusztítja ez a rendszer. És pontosan akkor készítettünk egy kis játékfilmet december elején a Tália színjátszó csoporttal ott az Apollo házba. Kaptunk az Azov gyártól színes filmet kipróbálni, és Ervin bácsi idatta nekem, Gyula, csinálj valamit vele, és akkor csináltuk ezt a kis filmeskét, hogy a diktátor bukása, ez volt a munka címe, ami abból állt, hogy egy diktátor oda teszi a népet, hogy dolgozzon neki, egy nagy trónt felépítenek a diktátornak, és a diktátor felül a trónra, és onnan elmozdíthatatlan, de mégis az embereket annyira kihasználta, annyira kizsákmányolt, hogy az emberek elgyengültek, és összehullottak, és akkor a trón is, amit tartottak, az is így hullott össze. Tehát csak ezt tudtam elképzelni, csak így lehet vége, hogy az emberek elpusztulnak, meghalnak, és akkor a Ceausescu is, és az a felső kommunista réteg, ugye akkor már nincs, aki dolgozzon neki, és akkor ők is belepusztulnak.
Ezt a filmet be is mutattátok?
Igen, ez megvan 16 mm-es főszerep Borbély László.
Igen, mert ő a tárgya tagja volt.
Igen.
A visszhangja nyilván a tárgyások körében nagyon pozitív lehetett, de fölfigyeltek rá?
Ez a film akkor nem került. Ez december elején, december 16-án fejeztük be a filmet, és pontosan akkor, amikor Temesváron éppen kirobbant. És ugye ezt nem mutattuk be sehol, csak amiután már megjött az úgynevezett új rendszer, akkor volt néhány ilyen filmfesztiválon, amatőr filmfesztiválon, és ő nyert is egy helyen valami díjat.
Említetted a temesvári történteket, a változások előszelét, akkor kezdted igazán érezni, vagy már azért előtte, mert hogy azért decemberben már a nyugati médiában azért a rendszerváltás gondolata, ha nem is Romániára vonatkozóan, de megjelent?
Megjelent, igen, de én úgy gondoltam akkor december elején, hogy ez Romániára nem fog vonatkozni. Itt Romániában olyan kemény a megtorlás és a szekuritáté, hogy itt nem lesz semmi. Ez volt az elképzelésem. Amikor december 17-én egy temesvári volt kolléganőm, egyetemi kolléganőm felhívott, hogy a golyók repülnek a feje fölött, akkor elcsodálkoztam, hogy mi történik. És azért is elcsodálkoztam, hogy ha ez meg is történik, akkor a szekuritáti hogy nem zárta le a megye közti telefonhívásokat. Tehát akkor az lett volna normális, hogy lezár, hogy onnan el lehessen telefonálni. Mégis fel tudott hívni, és el tudta mondani. Nem értettem akkor, hogy mi történik, hogy ez hogy van.
És akkor úgymond rákapcsoltál a hírekre, az elérhető szabad infókra?
Kevésbé, mert nem nagyon voltak. A Szabad Európa Rádió volt, ugye, ott tartották a lelket az emberbe, de én úgy éreztem, hogy annyira kemény itt minden, hogy itt nem fog megtörténni semmi. Még december 17-én is ezt éreztem.
Mi késztetett arra december 21-én, éppen amiatt, hogy amúgy nem hitted el, hogy ennek a változásnak be kell következnie, vagy megtörténhet? Mi volt az a belső erő, ami az utcára vitt, hogy vidd magaddal a felszerelésedet és fotókat készíts?
Hát az utca hangja hívott, az a Hajdéckunói, az hívott, hogy hát arra gondoltam, hát hogyha én most nem megyek, akkor mikor? És úgy mentem ki, de valahogy egy kicsit úgy kívülállónak éreztem magam, mert nem hittem el az egészet. Csodálkoztam, hogy ezek az emberek hogy gyűltek össze. Jó, amitán már voltak néhány százan akkor ezt, és ezt kiabálták akkor, persze, hogy én is lementem, de a legelsők hogy gyűltek össze? Hát akkoriban úgy volt, hogy ha három ember volt, mindegyik kettő a három közül gyanakodott, hogy a harmadik az besugó. És nem mertünk politikai vicceket mondani, mert tudtuk, hogy rögtön valaki besug, tehát ennyire kemény volt. Akkor hogy tudtak ezek egy ilyen felvonulást megszervezni? Nem értettem. És emiatt egy kicsit olyan irreálisnak tűnt, kívül is éreztem magam, és akkor úgy jött, na jó, hát hogyha van ez, akkor vegyük a fényképezőgépet, mert ugye a filmklub tag voltam, fényképeztünk, filmeztünk, és ha én nem veszem a gépet, akkor ki vegye, ha nem a fényképészek, akkor ki.
És akkor haladtál a tömeggel, vagy hol és hogyan fényképeztél?
Fotóztál? Az ablakból hallottam meg ezt a hívószót, pont az ablakunk előtt ott laktunk, ahol most az Európa Hotel van, és az ablakból hallottam meg, és akkor láttam, hogy a tömeg megy, vettem a fényképezőgépet, egy diafilm volt benne, mert a diaporámához diapozitíveket készítettem, és akkor járdán előre mentem a főtér felé, és kerestem egy helyet, hogy honnan tudnám lefotózni ezt, és a kettes poliklinikával szemben, tehát már közel a főtérhez, de az új posta oldalán akkor épültek ott a
nagy emeletes tömbházak.
Igen, négy emeletes blokkház, a blokkok, az úgynevezett szekus blokkok. Mert tudtuk, hogy a szekusok kapnak oda lakásokat, hiszen közel van a főtérhez, jó rálátás van mindenre. Akkor gondoltam, na onnan jól fogom én látni, és ott nagy üvegablakok voltak a lépcsőházban, és onnan nagyon jól kiláttam, engem nem láttak, féltem attól, hogy az utcáról meglátnak, hogy fényképezek, és akkor elővesznek, és elvisznek, és na. Arra nem gondoltam, hogy éppen egy szekusblokkba leszek, de olyan jó volt a hely, hogy felmentem oda, és onnan fotóztam, és ott készült, vagy 10 diapozitív a tömegről, amelyik megy a főtér fele, illetve ott láthatok a képeken a két tűzoltó, éppen az új post előtt ott elzárták az utat, és ott priccoltak egy kis vizet a tömegre, akkor megjelentek valami harci kocsik is, és ott katonák. Ugye onnan vannak ezek a hangfelvételek, hogy a Hajdéckunói, és akkor a tömeg mégis szépen az utcára felment a járdára, és megkerült ezeket az autókat, és elment a főtér felé. És akkor én is mentem, lejöttem onnan a blokkból, és mentem a főtér felé. De ott a blokkban ott volt egy nagyon furcsa helyzet, most is emlékszem rá, a
libabőrös lezek,
forró helyzet, igen. Fotóztam az üvegen ki az utca fele fordulva, és hátul hallom, hogy nyílik egy ajtó a lépcsőház felől, és jön le valaki a lépcsőn, hallom a lépteket. És akkor, amikor az én szintemre ért, akkor megállt. Én tudtam, hogy a szekus, mert azok laktak ott. És álltam a fényképezőképpel az utca fele, hátam mögött áll valaki, és néz. Na most mit csináljak? Most ki tudja, lehet, hogy a kezébe épp egy pisztoly, és hátba lő. Megfagyott a vér a gerincembe, nem tudtam, hogy mit csináljak, és akkor az a kínomba az az ötletem támadt, hogy én most nem fogok megfordulni, mert ha megfordulok, akkor látja, hogy félek, hogy megijedek, illetve látja, hogy én igazolni akarom magam, hanem inkább úgy maradok, hogy higgye azt, hogy még keményebb szekus vagyok, mint ő. Engem nem is érdekel, hogy ő mit csinál, mert nekem konkrét feladatom van a tömeget fotózni. És furcsa módon bejött. A szekus ott állt egy ideig, aztán elindult lefelé, és amikor hallottam a lépteket, hogy lemegy, akkor meg tudtam, hogy nem most megmenekültem.
Tehát azt a félelmet, vagy azt a bizonytalanságot nem lehet könnyen elfelejteni.
Azt most is érzem, egy az egybe. Minden másodpercre emlékszem, ami ott történt ott, amikor a léptei megálltak, és csend volt a hátam mögött.
Kedves hallgatóink, mai külön műsorunkban a 30 év remény sorozat külön műsorában, a tematikus összhangban vendégem Miholcsa Gyula, filmes szakember, operatőr, rendező, akivel a 89-es decemberi rendszerváltásról beszélgetünk, a december 21-i és 22-i történésekről itt Marosvásárhelyen. Ezeket a történéseket Miholcsa Gyula személyesen is átélte, és meg is örök kitette, tehát a fotós krónikások egyike, méghozzá a nagyon kevés fotós krónikások egyike. És ez a kis beszámolód erről a szekussal való találkozódról bizonyítja, hogy érthető, hogy nem sokan mentek ki fotózni, bár akkor is voltak fényképezőgépek, tehát akárki kimehetett volna, hogy fotózzon, de nem mert.
Legtöbben 22-én fotóztak, és főleg azután, amiután megbukott Ceausescu, de 21-én nem tudtuk, hogy mi lesz ennek az eredménye, akkor nagyon veszélyes volt.
Hát 22-én már nem volt végül nagy dolog kimenni annak, akinek volt fényképezőgépem. Abban az örömteli, mámoros, eufórikus hangulatban, és annak a biztos tudatában, hogy megszökött a diktátor és a felesége, tehát biztosak voltak az emberek abban, hogy megbukott a rendszer. De 21-én ez még nagyon is bizonytalan volt.
Igen, igen.
És hát a rövidesen hallható hangfelvétel is bizonyítja, hogy nagyon kemény perceket, órákat élt meg az a tömeg, amely kiment az utcára, és tüntetett a rendszer ellen. Nem tudhatta, hogy onnan élve hazakerül.
Amitán a tömeg az utcákról összegyűlt a főtéren, még világosság volt, és még a főtéren is készítettem néhány diapozitívet. Ott valami füstbombákat dobtak a rendőrök vagy katonák, nem is tudom ki, ezt kaptam el néhány képen, hogy óriási füst a tömeg fölött. És utána már besütített, akkor már nem tudtam fotózni, akkor csak ott jelen voltam a tömegben.
Tehát akkor a tömeggel együtt mentél el a főtérig, és ott maradtál egész este, amíg zajlott ott a tüntetés.
Igen.
És te magad is átélted ott a helyszínen a lövöldözést, a fegyverropogást. Hallgassuk csak. Thank you. ugye halljuk, hogy Nuplekam Deaic, nem megyünk el innen, Hajde Cunapoj, gyertek vissza, tehát, hogy a tömeg most ezt skandálja, hiszen már nagyon egyértelmű a fegyverropogásból, a lövöldözésből, hogy itt megtorlás lesz és van, sőt, két olyan hangot is hallottunk most, ami, nem tudom, gránátrobban. Ilyen körülmények között a tömeg oszlani kezdett, vagy a pánik eluralkodott?
Igen, a legelején, amikor a tömeg még együtt volt, akkor vízágyúval próbálták lőni a tömeget. Eszembe van egy kis jelenet, nagyon kedves jelenet. Lőttek a vízágyúval a tömegbe, és egy ember ott a tömegből kiment a vízágyú elejébe, és odaállt, őt lőtte csak, ugye, elkezdett táncolni. Na hát ez olyan jó kedve derített mindenkit, hogy láttuk, hogy nincs attól mit félni, maximum annyi, hogy vizes lesz az ember, de nem volt hideg akkor decemberi napokban, elég kellemes levegő volt, és azt hiszem, hogy emiatt is nagyon sokan kijöttek.
Mert hogy a nagyon mínuszokban azért igen, nem maradt világos, volna igen. annyira ott a tömeg.
Igen, igen, és akkor később az elején a katonák a levegőbe lőttek, ez látható onnan is, hogy vannak fényképek, és a film, amit készítettem 22-én mutatja, hogy az útjelző táblák át vannak lőve, amik magasan, ugye, de aztán egy idő után már lefele is lőttek, és biza úgy haltak meg haton.
Tudtátok ti, akik a tömegben ott voltatok, hogy a tömegbe is lőnek? Tehát, hogy nem csak figyelmeztető lövések ezek?
Mi láttuk, hogy nem, mert hogyha a tömegbe lőttek volna, akkor nagyon sokan meghaltak volna, ennyi golyó embereket.
Persze, a legtöbb igen, azért a levegőben.
Igen, igen. És voltak olyan golyók, a foszforeszkáló golyók, és látszott, hogy azok a magasba mennek. De egy idő után biza már haltak is meg. Én kinéztem egy helyet, ahova el tudtam bújni. Ez ott a Bölcsészkú szobor mellett van egy kicsi park, és az körbe volt véve ezekkel a gömbölyű kövekkel, amiket a görgényiek faragtak, a görgényi kőfaragok, és oda lehasaltam, az pontosan eltakart. És tőlem jobbra vagy 50 méterre, és tőlem balra is másik 50 méterre halt meg egy-egy ember, lőttek le. Egyiket láttam is, ahogy leesett. Igen, igen, igen. És akkor néhányan, akik körülötte voltak, azok valahogy összeszedték, nem halt meg, és megpróbálták felvinni a kórházba. Nem volt jármű, arra kanyarodott egy teherkocsi, le akarták állítani, az nem állt le. És hát egy valaki egy fával akkorát húzott ott az ablakára, hogy betört minden. Akkor a sofőr rögtön leállt, betették, és elindultak fel a kórházba.
Tehát a nagyon éles momentumait is érzékelted, láttad, igen, tapasztaltad igen, a tömegdemonstrációnak igen. a december 21-i igen. esti eseményeknek.
Igen, ekkor már kezdtünk szétszorodni, mert már lőttek a tömegbe, és már a katonák kezdtek ellentámadásba indulni, és ugyanekkor történt, hallottunk egy ilyen nagy erős robbanás, vagy valami ilyesmit, egy robbanó lövedéket lőttek, ahol a Mures Mall van most, ott volt egy kétemeletes épület, fölszinten egy cipész műhely, és belelőttek a cipész műhelybe egy ilyen robbanó lövedéket, az körülbelül 10 méterrel ment el a mellettem az a lövedék, és fel is robbant, és le is égett az egész épület, aztán le is bontották.
És nagy ijedelmet okozott.
Igen, igen, de akkor már kezdtünk szétszorodni, és a katonák elindultak, és akkor én úgy gondoltam, hogy minket akarnak elkapni, hát találtam egy jó utat, ahol el tudtam menekülni. Az új posta mellett felmentem, és nem elfele mentem, hanem pont visszakanyarodtam ellentét, tehát pont feléjük, de ott feljebb egy utcával, mert ők arra gondoltak, hogy mindenki elfele megy az állomás fele. És hogy visszafele kanyarodtam, akkor megmenekültem tőlük, arra fele nem jött senki utánam.
Este hány óra körül?
11 óra körül húztam el a csíkot. Akkor már mindenki szanaszéjjel szaladt, ahova tudott.
És te már akkor este előhívtad a fotókat, vagy nem, foglalkoztál
nem.
ezzel?
Nem foglalkoztam, mert akkor úgy történt, hogy találkoztam ott Kinizsi Gyöngyivel, és akkor együtt menekültünk, és ő mondta, hogy valami baja van neki, gyengén érzi magát, és akkor elmentünk, hozzám hazamentünk, és ott édesapám látta, hogy a kabátja át van lyukasztva, és nézte a lyukat, a kabát ujja volt átlyukasztva, nézte a lyukat, bement, és akkor talált még egy lyukat ki. tehát átment a golyó a kabát, igen, és akkor nézte a kabátnak a hátát, ott is talált egy lyukat be, és egy negyedik lyukat már nem talált. Ez azt jelenti, hogy a golyó valahol a hátába benne volt, és akkor világos, hogy meg volt lőve, és akkor nem is tudom már valaki, hogy hívtunk valakit, aki felvitte a kórházba, onnan már ő tudja tovább a történteket.
Igen, ő is a 30 év remény tematikus sorozatnak a vendége volt, és ezekről is mesélt a hallgatóknak, bizonyára sokan követték. December 22-éből és az aznapi élményekből mit emelnél ki, hiszen most már nagyon-nagyon kevés időnk van?
Azt, hogy akkor reggel megint összegyűlt a tömeg, ugye? És akkor reggel még mindig úgy volt, hogy nem lehetett tudni, hogy mi a helyzet. Voltak valakik, akik reggel délelőtt akkor még fotóztak, azt hiszem, hogy hárman vagy négyen, ezek a fotók ki is voltak állítva. Én akkor elmentem a filmklubba, és elvettem a filmezőgépet, de eldugtam. Mert tudtam, hogy ha ott engem meglátnak filmezni, akkor nekem is bajom lesz, és Ervin bácsinak is bajt hozok a nyakára, hogy hogy adta ide a filmezőgépet. Nem mertem akkor elővenni, de hamar megtörtént már úgy 10-12 fele, hogy Ceausescu Bukarestbe a helikopterre elmenekült, és akkor itt a nagy hurrá, és megtörtént a, ugye a Ceausescu bukása, és akkor elővettem a filmezőgépet, és akkor egy tekercset, ami olyan 3 perc, azt lefilmeztem ott a főtéren, és elkaptam érdekes jeleneteket, ahogy a Ceausescu portréját kidobják a balkonról, onnan a megyei párt épület volt ott, és könyveket égetnek, az emberek felmásznak a páncélkocsikra, katonák azok elvonulnak, és ezeket a döntő pillanatokat még elkaptam.
Hogyan látod most, hogyan látja Miholcsa Gyula, fotós, filmes, a december 21-i, 22-i események fotós krónikása most 2020-ban, 30 év múltán az akkori eseményeket?
Most úgy látom, hogy akkor ráéreztem arra, hogy ott valami furcsaság van, hogy ez nem értettem akkor, hogy történhet meg egy ilyen változás abban a rendszerben, ahol ha egy politikai viccet mondtál, már is elkaptak. És már akkor hallottam olyan szituációkat, hogy ott valakik ezt megszervezték. A tömeget, a sok embert belevitték szépen, hogy higgyék azt, hogy ugye nagy forradalom, de ott szervezés is volt minden mögött. És utána, főleg amikor a márciusi események voltak Vásárhelyen, akkor aztán ez nagyon tiszta lett ez a kép előttem, hogy ez így történt. Utána a bányászjáráskor újból, és 30 éve ugyanezt látom.
A te életedben mi jelentett sorsfordító momentumot a rendszerváltás idejéből?
Hát azt hiszem, hogy egy fontos dolog, és talán csak ez az egy, hogy a nagyobb, a több lehetőség, a nagyobb szabadság, hogy több lehetőségem volt sok mindent csinálni, amit ugye az ember vagy kihasznál, vagy nem, én megpróbáltam kihasználni. Más sok változást nem láttam. Például tanár voltam, ugye tanügybe 30 éve, gyökeres változás nincs. Ugyanaz a gondolkodásmód van, mint azelőtt. És sok területen ugyanaz van, mint azelőtt. Nem változott meg. De lehetőségünk van új dolgokat csinálni, és több lehetőség van, és ezt ki lehet használni.
A te életedben viszont nagy változás, hogy a TV operatőre munkatársa lehettél.
Igen, mert 90 után, az a már 89-ben megint lett magyar adás, amit 85-ben megszüntettek, és akkor kellettek munkatársak, és ki az, aki kerestek operatőröket, ugye amatőr filmes voltam, és úgy kerültem a televízióhoz, és azóta ott vagyok, ami nekem nagyon nagy lehetőséget jelentett, és ki tudtam teljesíteni magam, a gondolataimat, azt, amit elkezdtem akkor az amatőr filmklubba.
Egy üzenet, amelyet egy volt tanítványot küldött. Nagy öröm hallani a volt fizikatanárom Miholcsa Gyula hangját. Fiatal, szabadelvű, lendületes, sportos tanár volt. Az élelmiszeripari osztály kedvence, nagyon szerettük. Minden nap versenybiciklivel jött a suliba. Úgy tanította a fizikát, hogy az órán megszerzett tudást a mindennapi életünkben tudjuk felhasználni, megtanított gondolkodni, ahogyan ő említette a műsorban is. Áldásokban gazdag eredmény, boldog új évet kívánok önöknek, írja hűséges hallgatónk, valamint a volt tanítvány Tünde Maros-Szentgyörgyről. És érkezett egy kis pontosítás, hogy Hidos volt, sajnos ő is áldozat, ugye az, aki levetkőzött, mint említetted a vízsugár előtt. Köszönjük szépen a visszajelzéseket és az üzeneteket. Sajnos nem volt időnk a telefonos bekapcsolódásra, de talán pótolhatjuk alkalomattán, de zárjuk azzal, azzal, hogy szerinted miért fontos most 30 év múltán is emlékezni arra, ami nagyon sokak számára egyrészt nem személyes élmény, másrészt már történelem.
Ez a történelem nagyon tanulságos lehet. Amit az ember akkor tanult, azt ma is tudja használni. Sokszor gondolkoztam azon, ha nekem sikerül, akkor kiszöknöm nyugatra. Akkor ott ugye egy gondtalan, szép életet él az ember, nincs része abba a sok furcsaságba, abba a pezsgő politikai életbe, amit Romániában itt zajlik 30 éve, nincs alkalma meglátni, hogyan működik egy társadalom, hogyan működik a manipuláció, hogyan működnek a tévék, a sajtó, stb. Tehát úgy érzem, hogy nagyon gazdag élet volt ez a 30 év, nagyon tanulságos, fájdalmas sokszor, de nagyon tanulságos, és ezekből mind-mind lehet tanulni, és ez a tanulás, amit az ember tanul, ezt a továbbiakban is tudja használni. Mert alapjában véve a rendszer nem változik.
Mire tanít leginkább? Ugye, ha most arra gondolunk, hogy egy órán lennél és a diákjaidnak a főbb következtetéseket levonnád, melyik tanítását emelnéd ki ennek a történetnek?
Arra, hogy saját fejünkkel lássuk és gondoljuk át, ami történik. Ne hagyjuk, hogy mások tanítsanak minket, hanem mi szűrjük át magunkon, és gondolkozunk el azokon, mert állandóan ki vagyunk téve a manipulációnak. Akkor a politikum tette most meg a gazdasági élet, a reklámok, de ugyanúgy a politikai pártok, és nagyon fontos, hogy önállóan tudjunk gondolkozni ebben.
Köszönöm szépen, ez legyen a végszó. Kedves hallgatóink, Miholcsa Gyula, filmes szakember volt a vendégem. Itt az Összhang külön műsorában a 30 év remény sorozat keretében. Köszönöm, Gyula, hogy eljöttél.
Én is köszönöm
önöknek
a lehetőséget.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az összhang@marosvásárhelyiradio.ro villámposta címen várom visszajelzéseiket. Minden jót kíván a szerkesztő műsorvezető Erdei Edit Zsuzsanna.